Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába. Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
A mikrofonnál Péli Nagy Kata, folytatjuk a Tánctrend pénteki adását. Vajon mi indokolta azt, hogy a sportorvoslásról néhány évvel ezelőtt levált a táncorvoslás és önálló tudományággá vált? És vajon melyek egy táncos testének legsérülékenyebb pontjai, hogyan lehet megelőzni a sérüléseket? Erről beszélgetünk a következő fél órában Gerébi Fruzsina manuál terapeutával, majd adásunk utolsó részében bemutatjuk Lakatos János táncfotóst.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Ha tippelni kellene, akkor azt mondanám, hogy a táncosok sérülései leginkább a láb és a lábhoz tartozó különböző szervekhez kötődnek, tehát a csontok, inak, izületek, izmok, mennyire igaz ez, illetve a lábon kívül hol vannak még gyakori sérülésveszélyek egy táncos esetében?
Fontos külön választani azt, hogy milyen típusú táncról beszélünk. Különböző táncstílusoknál különböző típusú sérülések vannak, ezeknek az előfordulási helye is egészen más a testen. Ha mondjuk klasszikus balettáncosokról beszélünk, és mondjuk a táncmedicinában ugye kifejezetten a klasszikus balett műfaját szoktuk említeni, ott valóban nagyon gyakoriak a láb és a boka körüli sérülések. Azért a térdízület, a csípő, ágyék is szakasz a gerincnek még szintén nagyon gyakran sérül, és ugye nem csak az a kérdés, hogy típusú táncot csinál az illető, hanem az, hogy milyen életkorban van, és hogy milyen típusú megterhelésnek van kitéve, tehát hogy ez most egy professzionális táncos, hallgató, egy hobbi táncos, azért ez sem mindegy, mert itt is váltakoznak azért a tipikus sérülési helyek.
Hogyha a balettáncosok területén maradunk, a hölgyek és az urak, tehát a balerinák és balerinók jellegzetes sérülései mennyiben különböznek egymástól?
Vannak nyilvánvalóan különbségek, ugye másfajta mozgásrendszert követelnek meg a férfi és a női szerepek a klasszikus balettben, tehát ugye a spicipő hordása is egészen másfajta sérülési mechanizmusokat eredményez, mint a gyakicipőben való táncolás. Nőknél ezek a különböző boka instabilitásra járó sérülések, bokaszalag szakadások, a lábközépcsontnak az ilyen fáradásos törései, ezek elég gyakoriak.
Ez alapvetően a spicipő használatra vezethető vissza, hogyha jól érzem.
Arra is. Azt mondanám, hogy a spicipő az fokozhatja ezeknek a kialakulását. Nem jelenti azt, hogy ez egyenesen, arányosan következik, de megvan a maga rizikója ennek, a nehezítő tényező. A férfiaknál azt mondanám, hogy ugye nyilván az emelésekből származhatnak problémák, izomszakadások, akár a gerincnek a különböző típusú sérülései. Csípő problémák is elég gyakran vannak, bár az mondjuk igazából mindkét nemben egy elég magas arányban oszlik meg. De itt ugye megint nagyon-nagyon fontos különbséget tenni, hogy milyen életkorról és milyen aktivitási szintről beszélünk, mert tényleg egészen más típusú sérülései vannak egy elit klasszikus balettáncosnak, mint mondjuk egy hallgatónak, vagy valakinek, aki hobbi szinten táncol. Megint csak különbséget lehet tenni az egyéb tánc stílusok között. Én egyébként a néptáncosokkal kapcsolatban találkozom a legkevesebb sérüléssel, ami nem jelenti azt, hogy ők nem sérülnek, de a mozgásokból kifolyólag sokkal kisebb az aránya a sérüléseknek, mint mondjuk a modern táncosoknak, vagy a klasszikus balettáncosoknak. A modern táncban azért valóban tényleg ezek a gerinc sérülések, különböző izomszakadások, akár itt is ugye csípőizületnek a mozgás terjedelmére nagyon nagy szükség van az újabb modern tánc stílusokban, tehát hogy azért az is rejt magában némi sérülés veszély, úgyhogy ott inkább azokra a területekre helyeződik a hangsúly. De azért azt is nagyon-nagyon fontos szerintem kihangsúlyozni, hogy egy adott sérülés kialakulásának iszonyatos mennyiségű befolyásoló tényezője van. A táncstílus az egy faktor ezek közül, de ezen kívül van még nagyon-nagyon-nagyon sok komponens, aminek az együttállásához kell. Együttállása kell, hogy kialakuljon, ahhoz, hogy létrejön egy sérülés igazából.
Valaki profi táncos, nem elkerülhető az, hogy nagy legyen a terhelése, hiszen az a dolga, hogy akár szólótáncosként, akár kartáncosként naponta edz, és aztán előadásokat hoz létre. Milyen módszereket tudsz a táncmedicina oldaláról javasolni például, hogy lehet ezeket a leginkább megelőzni, mire kell figyelni?
nagyon-nagyon fontos az életmód, és ez szerintem nagyon sokszor háttérbe szorul, amikor próbáljuk a sérülés megelőzést hangsúlyozni. Elsődlegesen iszonyatosan fontos az alvásnak a mennyisége. Az alvás során tud a szervezet regenerálódni az őtérő fizikai aktivitás után. Úgyhogy ez nem történik meg, hogyha nem adok elég regenerációs időt a testemnek, akkor egyre kevésbé fogja bírni az ismétlődő sorozatos, vagy akár egyre fokozódó fizikai terhelést. Ez az egyik. A másik a megfelelő táplálkozás. Ugye táncosok körében egyrészt a nagyon szoros időbeosztás miatt, másrészt az esztétikai követelmények miatt kicsit zavartabb étkezési evésszokásokkal találkozunk, mint egy átlag populációban. Ezeket nagyon-nagyon fontos tisztázni és helyre tenni, mert hatalmas szerepe van az étkezésnek. A sérülések kialakulásában, tehát egy kiéheztetett szervezetnek egészen másképp működik a neurológiai rendszer, az idegpályák, nem tud úgy koordinálni, nem tud úgy fókuszálni a feladatra, összehangolni a mozgásokat, tehát ugye miatt is elképesztően fontos. Csontok épségének az egészségében az egyik legfontosabb az, hogy meglegyen a megfelelő energiabevitel, ezáltal egy normális hormonrendszer, anyagcsere, és akkor sokkal kevésbé fognak ezek a mondjuk a fáradásos törések kialakulni. Ezen kívül ugye a fizioterápia szempontjából a kiegészítő edzéseknek szerintem nagyon nagy szerepe van. Tehát, hogy a fizikumnak a karbantartása kicsit másik fajta mozgásokkal, mint maga a tánc. Hát ezek lehetnek akár súlyzós edzések, és ez klasszikus balettáncosok körében is egyre elterjedtebb egyébként, de bármilyen funkcionális tréning, pilates. Fontos, hogy az inakat, a szalagokat, az izmokat, azokat tréningezzük és karban tartsuk, és másképp, mint ahogy ezt a tánc megköveteli. És hogyha minél sokoldalúban edzem az emberi testet, akkor annál ellenállóbb lesz a különböző fajta terhelésekre. Tehát az, hogy valaki kimagasva jó táncos legyen, ahhoz kell az, hogy kicsit másképp is használja a testét, ne csak az adott táncstílusban vagy formában.
Egyértelmű, hogy nagyon fontos a bemelegítés.
A bemelegítésnek alapvetően az a cél, hogy felkészítsem a testet az elkövetkezendő fizikai aktivitásra és a fizikai aktivitás különböző igényeire. Tehát nagyon fontos különbséget tenni, hogy én most a nap elején melegítek be reggel 7-kor hideg izomzatot teljesen, vagy akár két próba között eltelt egy óra szünet, és újra kell melegítenem egy adott konkrét próbára, mert ennek is különbözőnek kell lennie. Tehát hogy nagyon fontos a bemelegítésben, hogy ez egy célzottan kivitelezett mozdulatsor legyen, ahol az ember egy kicsit előrevetíti, hogy milyen típusú megterhelésnek lesz az ő teste kitéve. Tehát ez iszonyatosan fontos. Ugye nagyon sok tévhit kering azzal kapcsolatban, hogy nyújtással milyen jól be lehet melegíteni. Ez egy kifejezetten balesetveszélyes dolog, tehát a nyújtást azt nem érdemes idegizomzatra csinálni, mert ugye az izmoknak a szakadás veszélyét növelheti. A nyújtást ezt inkább levezetésként a nap végén érdemes csinálni. A statikus nyújtás rendszeres napi szintű végzése az nem egy kötelező jellegű dolog. Nem biztos, hogy attól lesz valaki kiemelkedő táncművész, hogy naponta 3 órát ül Spárgában. Nyújtás az nem lehet része, vagy ne legyen része a bemelegítésnek, vagy ha valaki mindenképpen lesz szeretné tenni, akkor a bemelegítés legvégére kell beiktatni, tehát amikor már megfelelően be van melegedve a szervezet, és tényleg az izmoknak a keringése az elkezd fokozódni, emelkedik ugye a pulzusszám, az izületek átmozgatásra kerültek, ezáltal az izületi folyadékkal ugye gyakorlatilag kikentük a különböző csontfelszíneket, ekkor lehet elkezdeni terhelni egy emberi testtel.
Az, amit te is képviselsz, meg egyelőre nem sokan, de talán egyre többen a medicina világában a táncmedicina speciális területe, amely Magyarországon egy teljesen új tudományág, külföldön talán már egy régebbi. Mit tette szükségessé, hogy ennyire speciális ággá váljon ez a terület? Miért nem volt elegendő a sportorvoslás és annak különböző vívmánya a tánc területén?
A táncmedicina az a sportorvoslásból vált ki, és pont ezért lett önálló tudományág, mert ugye azért ez fontos kijelenteni, hogy a tánc az nem sport. Tehát a tánc az egy nagyon speciális valami, az egy önálló művészeti ág, aminek van egy valóban nagyon fontos része a fizikai aktivitás és az emberi testnek a használat és a testen keresztül történő önkifejezés, de hogy a tánc nem versenysport. És hogy nagyon-nagyon fontos karakterisztikabeli különbségek vannak a versenysporttal szemben. Tehát nem lehet egy kalap alá venni, teljesen másfajta, akár egy profi táncos és egy profi sportolónak az egész éves beosztása. Másképp kell teljesíteni, hogy a sportolónál versenyidőszakok vannak, felkészülési időszakok vannak, van egy ilyen ciklikusság egy táncművésznek, majd hogy nem egész évben készen kell arra állni a fizikálisan és mentálisan is, hogy akár naponta több, vagy hetente több előadáson kell részt vennie különböző szerepekben, különböző fizikai aktivitást igénylő szerepekben. Nem lehet egy kalap alá venni a két műfajt, azt gondolom, hogy lehet tanulni egymástól és átvenni eszközöket. És a táncmedicinában is az történik egyébként, hogy a sportmedicinából bizonyos fajta teszteléseket, vizsgálati metódusokat kölcsönveszünk, átveszünk, vagy minta alapjául szolgál, de nagyon fontos, hogy ennek a műfajnak egy saját tudományága legyen, és egy saját ezzel foglalkozó területe, mert hogy ezt nem lehet összevonni igazából a versenysporttal.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Rövidesen jönnek a hírek Nagy Károlytól, azt követően pedig a táncfotózás trükkjeiről lesz szó Lakatos Jánossal.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.